Gyurinak mondta ezt, hogy ha bemutatkozom, Szekszárdon születtem, tovább nem áll a rigmus, és ott is szenteltek pappa 1974-ben, aztán voltam ott Baranya tájain pap, faluban is, városban is, hogy leghosszabb ideig 17 évig Pécset voltam mindenfajta beosztásban, aztán 94 óta voltam kalocsai segédpüspök, egy évet voltam Kalocsán, aztán a központi szemináriumban boldogítottam a kispapokat, vigyáztam a cölibátust és a házasságot egyszerre. Úgyhogy most a cölibátus vigyázását lecseréltem a katonaságra, most a tábori püspökségnek a vezetője vagyok itt a katolikus részlegnek, és mellesleg még pillanatnyilag csinálom a csütörtöki csoport, az egyetemistákkal való együttlétet, meg a házaspárokkal való együttlétet, aztán próbálok bele szokni az új mesterségembe. Ennyit talán magamról. Jó kedve vagyok, pap. Aztán talán többet nem kell most mondanom. Hallottok? A csapat elődjével még már találkoztam. Vártam, hogy milyen arcok fognak most visszanézni rám, mondom, legalább olyan öregek, mint én, de látom azért fiatalodik az ősközösség, úgyhogy örülök, hogy vagytok. Arra gondoltam a Gyuri fölvezetésével szemben, hogy egy icipicit, ha engedtek, talán szabadon beszélni. Most volt januárban egy világkongresszusunk, kint Mexikóban, és talán nem állt ennek, hogy picikétnek a hangulatát próbálom átadni nektek, mert ha egy 10 000 fős csapat részt vesz egy kongresszuson, azért annak, azt hiszem, felekezettől függetlenül van üzenete. Isten megadta, hogy 6 ilyen világ kongresszus és világ találkozó volt ez idáig a egyházunknak a történetében. 1994-ben kezdeményezte II. János Pál pápa, és én légi profilai tettnek gondolom, hogy amikor minden a család ellen dolgozik, akkor legyen egy világ találkozó és egy világ kongresszus. A világ találkozó már pár millióan szoktak részt venni, most is így volt ez. Persze a sajtóban ez nem jön át, mert ez nem esemény. Szóval amikor mindenhol ütik vágják a házasságon alakuló családot, nem árt, ha van egy demonstratív találkozója a családoknak. Ennek a világkongresszusnak az üzenete, illetve a témája ez volt, a család emberi és vallási értékekre nevel. Kialakult ennek a formai világ, hogy milyen műfajokban szólnak az emberek, hogy vannak előadások, tanúságtételek, kerek asztalok, aminek semmi köze nincs a kerek asztalhoz, hanem valahol a műfajában ugye a 20 perces felszólalás egyszerre egy tárgyi közlés, ugyanakkor egy tanúságtétel is legtöbb esetben. Minden reggel igeolvasás előzi meg a napirendet, ugye 10 000 embert nem lehet ugrátotni szünetekkel, egész nap mennek az előadások non-stop, reggel 9-től este 8-ig, aztán aki akar, akkor kimehet éppen. Tehát van egy állandó mozgás is az előadásokon. A legelején mindig köszöntők vannak, hogy ilyen nagy kongresszuson szokás. Köszöntötte a kongresszust a családok pápai tanácsának a bíboros elnöke. Ő arról beszélt, hogy a család az prioritást élvez az egyházban. Ez egy közhelynek tűnhet, ugye mindenhol elmondják ezt az ellenkező tevők is, de azért mégis jó azt hangoztatni, hogy míg a társadalomban egyre inkább a perifériára sodródik a család, aközben az egyház tényleg próbálja középpontba tartani. Másik, ami megjegyzése, hogy bennem maradt ennek a bíborosnak, egyik itt van az akkori jegyzetem is, bennem maradt az, hogy a család számunkra nem idea, hanem realitás. Tehát egy olyan társadalom vesz bennünket körül, amely igyekszik azt hangoztatni, hogy a házasságon alapuló család modell fölött eljárt az idő, butaság ezen álmodozni, ez már csak nosztalgiázás, hogy van házasságon alakuló család, mi mindig hisszük, hogy van. Azt gondolom, mindnyájan, ha körülnézünk a baráti körében, látunk még egészséges házasságon alakuló gyermeket világozó családokat. Tehát nem ide, hanem valóság, realitás. A harmadik, amit megfogalmazott ez a bíboros, az, hogy a mi a reményünk alapja. És két dolgot mondott ő ki. Az egyik, kimondta, hogy az Isten kegyelme, Isten hűsége, amely nem hagyja el az embert, a másik pedig az emberi szív, amelyben nem szűnik meg a vágy, hogy édesapává és édesanyává legyünk. Ez a reményünk, ezt fogalmazta ő meg. A másik, a felszólaló, a helybéli bíboros volt, mexikói bíboros, Carrera bíboros, ugye, nem tudom, ti vagytok Mexikóval, ugye a iskolai atlaszunk, az félre vezető, az ember úgy látja Magyarországot ilyen mityőkinek Európa közepén, és a két behemót Észak, meg Dél-Amerika között ott szorong a kis Mexikó, az ember azt gondolja, hogy olyan kis országocska ez, hogy 99 milliós lakosa van, és csak a főváros 19 milliós, 22 milliós csak a főváros. Tehát nem olyan picurka. A Carrera bíboros, tehát a Mexikónak az érseke, ő arról beszélt, hogy ünnepelni kell a családot, és ez a kongresszus szeretné ünnepelni a családot. Ifjak, ezt is jó megszoknunk, hogy általában a család kríziséről beszélünk. Második János Pál használta ezt a fogalmat, és én tőle tanultam, hogy a család az evangélium, örömhír. Valaki így fogalmazott, ha mi mindig a krízisről beszélünk, akkor mi magunk vagyunk a krízis elmélyítői. Tehát meg kell szoknunk, persze van krízis, ember sok mindent el tud mondani, de nem csak az van. De egy család számunkra evangélium, amit ünnepelni kell. És minden nagyobb együttlétem, a család címéjön össze, az legyen a család ünnepe, legyen fesztivál, ha tetszik a név. Egy másik felszólaló köszöntő, az meg ezt a fogalmat használta, hogy a család világörökség. Egy világörökség nem szokás eltékozolni. A helyi államelnök, aki szintén jobboldali emberke, mexikóvárosi baloldali és családellenes, meg se jelent sehol se, az államelnök az arról beszélt, hogy amilyen mértékben erodálódik a társadalomban a család, olyan mérvűen növekszik az agresszió a társadalomban. Ez is igaz. És próbált bemutatni a milyen szociális hálóval próbálják védeni a családot Mexikóban. A nagy előadások közül néhányat hadd idézzek föl. Egy nagy előadója az egyházunknak, Raniero Cantalamessa, egy nagy bibliatudós és ukrajni egyházirodalommal foglalkozó ember, kapucinus szerzetes, ő a család a Bibliában. Az ember sok előadást tart ilyen témában, meg hall is sokat, de nagyon jól tetszett, hogy ő megfogta ezt a témát. Arról beszélt, tehát beszélt a teremtés elbeszélés két ember teremtéséről. Ugye az első teremtés elbeszélésben egyszerre teremtetik a férfi és a nő, mint Isten képmása, és a második teremtés elbeszélésben egyfajta idő eltolódás van a férfi és a nő teremtése között, és azt magyarázta Cantalamessa, hogy mind a két ember teremtésnek más és más üzenetei vannak. Ahol együtt teremtetik a férfi és a nő, mint Isten képmása, hosszal lehet erről beszélni, hogy az ember Isten képmása, Istenre irányult, Istenhez tartozó lét, és együtt férfiként és nőként. Másodszor pedig, ami hangsúlyt kap, szaporodjatok és sokasodjatok, ugye a prokreáció, az utódnemzés. A második teremtés elbeszélésben, ahol külön teremtetik a férfi és a nő, és akik még udvarlási kapcsolatban vannak, külön is fölöm a figyelmet rá, ott azt magyarázta Cantalamessa, hogy itt a hangsúly oda tevődik, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. És azt mondja, hogy a klasszikus leánykérő az valamit, mintha kifejezne a második emberteremtés elbeszéléséből, nek a hangulatából, ahol a férfi térden állva kéri meg a leány kezét. A kódus gesztusával. Hosszasan ki lehetne fejteni ott magában a teremtés elbeszélésben is, hogy oda vezeti az Úr az állatokat, az Ádámhoz, ő ad neki nevet, most nem fejtem ezt ki. Ugye Az egész, mint egy feszültséget növelő, hogy nem jó egyedül. Koldus vagyok egyedül. Tehát akinek már van párja, az örüljön neki, és tudja az, hogy nélküle koldus lennék. Tehát ide tevődik a hangsúly. És nagyon érdekes, és ami megrontja a férfi és a nő kapcsolatát, hangsúlyozta, az a bűn. Ugye a kevésbé szoktuk idézni ezt a mondatát a teremtés elbeszélésnek, ugye a nőre alkalmazva mondja a teremtő, hogy te vágyulsz férjed után, az pedig uralkodni fog rajtad. Szóval büntette ilyen diszonánssá ugye a házastársi kapcsolatot, ami harmóniára teremtetett. Aztán nagyon érdekes, és azt hiszem jó ezt mondogatni, hogy még szintén Kantorban ezt a mondott, hogy az új szövetségből két vita beszédét Jézusnak idézte a farizeusokkal, a házasságok kapcsolatosan, ugye Mózes miért engedte meg a válás, a többi. És Jézus mind a két esetben hogyan válaszol? Az egyiknél a teremtéskor, másiknál kezdetben. Tehát míg a farizeus egy konkrét helyzet beszűkítő látásában kérdez, addig Jézus visszatér, hogy kezdetben hogy is volt? Mi az eredeti rendeltetése a dolgoknak? Figyeljétek meg, a mai liberális gondolkodás ugyanígy kérdez. Mit tudom, a gyerek úgy is ír a gimnazista szexuális életet, hát akkor legyen kondom automata az iskolába. Vagy úgy is együttnek az emberek, akkor legyen bejegyzett párkapcsolat, lehetőleg minél pompásabban. Házasságot überelően, külsőségeiben. Tehát ezek nem változnak a metodikák. Mindig jó ezt figyelni, hogy mi magunk is félre menjünk és szélti veszünk, hogy mindig föltenni ezt a kérdést, hogy kezdetben hogy is volt. Mi az eredeti szándéka a teremtőnek. Aztán a következő előadó egy csillai filozófus volt, aki meg arról szólt, hogy mi az érték ma. És azt mondta, onnan indult, hogy egy olyan világban élünk, amely tagadja az Istent, és tagadja az etikai elveket is. És egy ilyen háttérrel hogy beszélsz te az értékről? Hogy tudod meggyőzni, hogy éppen ez az érték, amit mi vallunk? És azt mondta, hogy vitatkozni nem is nagyon tudunk, akkor is egy valamit tehetünk. Szóval Jézus Urunk megélte az önátadó szeretetet, és ha próbálunk, ugye a hellén kultúra az a birtokló szeretetig jutott el, ha próbáljuk mi ezt a krisztusi önmagát szétajándékozó szeretetet megjeleníteni, akkor az emberek föl fogják kapni a fejüket. Kantalom ezt ugyanezt mondta, hogy az ősegyház nem vitatkozott a hellénekkel, hanem élt. A férjek hűségesek voltak a feleséghöz, megszületett az élet, és ami akkor forradalmi volt, meggondozták az öregjeiket. És mi Nagy Konstantin jön, akkor itt nem valami érzelmi fölindultságról van szó, hogy hát akkor már tegyük szabaddá sokat szenvedett keresztényeket, hanem a birodalomban nincs kihez nyúlni. Ezt számként tudom, hogy Trajanus alatt 65 milliós volt a római birodalom, ez ugyanazon elvekkel, amelyeket ma mondanak itt Európában, lekopott 35 millióra. Ugyanezen elvekkel, szó szerint ideget tudnék mondani, rá nem jönni, hogy ez 2000 évvel ezelőtt ugyanígy mondták Európában. Amit igazából legelőször görög fogalmaztak meg. Minek nemzet gyereket, azt se tudod, hogy hülye lesz, majd nem fogadj örökbe, egyet aztán jó van. És reklámozták a homokos kapcsolatot a lezvikusat. Tehát ugyanezzel kiirtotta már Európa kétszerűen magát. Most harmadszor tesszük. Tehát ezek mind egy generációs ideológiák. Aki vallja, az belepusztul. Úgyhogy nem kellett félni különösebben, de sokat át mégis. Na, tehát élni az evangéliumot, ez legyen bátorságunk. Ez volt mind a kettő előadónak is a vége. Volt egy következő előadó, erről majd visszatérnék a hivatalos mondókámban. fölfedezni, újra felfedezni az értékeinket. Ez volt a címe az előadásnak. És arról beszélt a szerző, hogy Európa mindig úgy újult meg, vagy a kereszténység mindig úgy újult meg, hogy emberek újra indult a Krisztustól. Ezt nem nehéz kitalálni. És azt mondja, hogy ma is ezt kell tenni, újra indulni Krisztustól, és föl kell fedeznünk ugye a saját értékeinket. Ez három területet érintenek különösen is, mind a háromról lehetne és kéne beszélnünk. Az egyik az a fedezzük fel, ugye katolikus berkében vagyunk, a házasság szentségét, fedezzük fel a családegyházat, és mindenek előtt fedezzük fel a bibliai antropológiát. Ez a három, amit csak föl kéne fedezni, hogy hitelesen tudjunk jelenni a társadalomban. Hadd érzem itt meg, hogy igazából a konferenciának, ahogy távolodok tőle, ez januárban volt, január közepén, igazából két üzenete volt. Az egyik az, amit az előbb hangsúlyoztam, hogy nem vitatkozni, hanem fölmutatni az értéket, élni az értéket. A másik üzenete meg az volt, hogy egy élet és család ellenes lobbival állunk szemben, majd kiderül mindjárt, ezért nekünk is meg kell tanulni lobbizni. Ugye a lobby nekünk idegen szó, szóval az volt az egyik, így fogalmazott egyik előadó, hogy nem elég, ha az otthonok falai között szépen élünk, hanem el kell indulnunk egymás fele. És együtt fölmutatni az értékeket. Egészen konkrétan is megfogalmaztak tennivalókat. Na, tovább. Volt, tehát mindig értékről volt szó, szóval ez is sosem volt pesszimista a konferencia. Volt ilyen téma, hogy házasság és szexualitás. Itt amiről szó volt, magáról a tisztaságról, az előadókról ilyen gondolatokat mondott, hogy a mai ifjúságnak joga van a tisztaságra való neveléshez. A tisztaság az nem valamiről való lemondás elsődlegesen, nem szexualitás ellenesség, hanem a szexualitás beleépítése a személybe, megszabadítása az egoizmustól, az önzéstől, és abban segít, hogy a másik embert ne tárgynak lásd, élvezeti cikknek, hanem személynek, akiért felelős vagy. Ugye ebbe fogalmazta bele a tisztaságnak a fogalmát. A másik téma, amit viszont nagyon kell figyelnünk és nagyon kell hangsúlyoznunk, az, hogy az emberi személy az férfi és női testben létezik. És ez annyira a személyhez tartozik, a nemiségünk, hogy nem lehet magatartás formákkal, mint a gender ideológia hangoztatja, megváltoztatni. Tudjuk, hogy a gender ideológia ugye hivatkozott egy esetre, ahol két ikel születik, és a fiúnak a nemi szerve valami baj volt, műtötték, elszúrták, a szülők akkor eldöntötték, hogy legyen belőle nő. És akkor nőként nevelték a fiúcskát, és külsőleg nőnek látszott. És akkor mit tudom, kamasz korában elújságot, tehát nehogy többen fiúnak született, és akkor próbált fiúként, visszamütette magát fiúnak, és akkor próbált fiúként viselkedni, és öngyilkos lett a végére, annyira sikerült, és a testvére is öngyilkos lett. De ezt mindig elhallgatták. Ez volt a nagy gender ideológiának a tárgyi bizonyítéka, hogy a nemiség, tehát a nemi identitásunk, irányultságunk, az egy fölvett magatartás, és azt magatartásra meg lehet változtatni. Ez Magyarországon is programos már kötelezően. Ezért sokan jó pénzt kapnak már. Megvan a tankönyv is hozzá. Tehát ez jön. Jön. Na, tehát ezt hangsúlyozta az előadás, itt a szexualitásra kapcsolatosan, hogy a szexualitás a személyhez tartozik, amit nem lehet magatartás formákon változtatni. Tulajdonképpen az a vicc, ugye, amit mondunk, hogy a liberális apuka tója a babakocsiba a gyerekét, kisfiú, kislány, majd eldönti 20 éves korában, ezt jelenti az ideológia. Tehát a biológiai nem meghatározója a társadalmi nemnek, a társadalmi nemedet te magad döntöd el. Lehet, hogy már mi lekéstünk róla. ez a szexualitásnak a téma, és volt még itt szó arról, hogy, hogy minden, tehát az aszketikus neveléstől például volt szó, amitől nem kell idegenkednünk. Az aszkézis azt jelenti, hogy begyakorlok valami magatartás formát. Aztán volt ilyen előadás téma, hogy család és élet. Itt az előadó arról szólt, hogy bipolárisan viselkedik a társadalom az élettel kapcsolatosan. Ugye egyrészt szépeket mond róla, másrészt pedig pusztítja nagy nyíltan. Ugye csomó anyagot hoztam is magammal, ha lenne ide, akkor ugargatni föl belőle, hogy hogyan pusztítja ma az életet a társadalom. Ami szlogent mondogatok minduntalan, akárhányszor megszólaltok, az előadó azt mondta, hogy ugye hát küzdenek az abortusz jogért, egyre több ország megszavazza már a parlamentjében az abortusz jogot, nem csak tűri, tehát már még tűrt kategória, ugye, és a megszavazott abortusz jogról azt mondta, az abortusz jognak mi az üzenete tulajdonképpen, azt mondta, hogy az üzenete körülbelül ennyi, hogy idegen megölni büntetendő cselekmény, a legközvetlenebb hozzátartozódat nyugodtan megölheted. Ez az abortusz, mondta az előadó. Volt ilyen téma, hogy család és média, nem dicsérték a médiát, tehát statisztikákat mondogattak, Magyarországon rosszabbat szok mondani, hogy mit tudom én, filmekben, azt hiszem amerikai statisztikát mondtak, ami 20% volt az olyan szerelmi jelent, ami házasságban zajlott, azért a széles társadalomban sokkal több van, ami házasságon belül zajlik. Szóval valaki Magyarországon két héten körülbelül nézte, nem tudom melyik tévécsatornát, és kiderült, hogy szerelmi jelent abban a két hétben valamelyik magyar televízió csatornában csak házasságon kívüli volt. Sugal vagy a szex, az csak a házasságon kívül jó. És ezt nézzük. Észre se vesszük. Kiveszi ezt a fáradtságot. Hogy végignézzen két hétig minden filmet. Érdemes lenne megnézni. Ja, tehát ezek most már ugye a leszbikus hozzátesz tartjuk, meg a homokos is. Tehát a médiánál nem összetörni kell a médiát, mondták, hanem meg kell válogatni, mit nézünk. Tehát meg kell tanítani a következő nemzedéket is bánni a médiával, beleértve a kompjútert is, ami nem kis mesterség. A másik, ami így témaként előkerült, egy ilyen kerekasztal beszélgetés, a politika és a törvénykezés. Hát itt leszedi a keresztület az ENSZ-ről elsődlegesen, de az EU-n se sokat hagytak belőle, ha van egyáltalán. Ugye az ENSZ képviselő ugye arról beszélt, hogy az ENSZ is harcol azért, ugye tavaly volt a 60. születésnapja az emberi jogok kiáltványának, és az ENSZ-nek egy lelkes csapata azért harcolt, hogy kerüljön be ezen nagy jubilom alkalmából az emberi jogok kiáltványába az abortusz jog. Ezen az ajándék ugye a világnak. Szóval akik ezért harcolnak, mondta, azok elszakítják ugye az ENSZ-et az alapító alkotmányától, amely még minden ember egyenlő méltóságáról beszél, a fogantatás pillanatától a természetes halál pillanatáig, és azzal, hogy elszakítja önmagát az alkotmányától, ezzel tulajdonképpen lobbiknak szolgáltatja ki magát. Ez az EU-ról épp így elmondták. Tehát ezért mondották azt, szóval konkrétan elmondták, hogy hogyan próbálnak lobbizni házasság és család ellenes törekvésekkel szemben, és hogyan próbálnak hangot adni, legalább, hogy hangot adjanak az ilyenfajta törekvéseknek. Tehát nem szabad némának lennünk, nem szabad a társadalom fele közömbösnek lennünk. Ezt a kettőt, hiszen nincs ellentmondás, megint egy beszélgetést, hallom itt Gyurit, hogy azért van, mikor csoportmunka van, hogy ez a kettő hogy is néz ki, hogy egy csendes tanúságtétel, élni a saját értékünket, a Krisztusi értéket, Krisztust magát fölmutatva, ugyanakkor pedig lobbizni is kell. Lobbizni is kell, mert másként mégse jut el sehova se az, amit érünk. Szó volt még egy fogalmat, még hadd említsek, a szolidaritásról. Ugye, amit a Maximus igyekezett lenyúlni, ugyanakkor pedig azért, ha a Filippi leve 2:4-et olvassuk, a Jézus önkíresítéséről szóló részt, ugye, azért eléggé világos, hogy Jézus úrunk azért eléggé szolidáris lett az emberrel, Jézus úrunkban maga az Isten. Tehát az nem a Max találta ki a szolidaritásnak az eszméjét. Jézusunk már megcsinálta sokkal tökéletesebb formában. És ne engedjük, hogy kisajátítsák ezt a nagyon emberi magatartást mások, hanem tudatosítjuk magunkba, hogy ez is hozzátartoznék a szent köröztérségünkhöz. Ennyit talán erre a mexikói találkozóról. A végénesnek kérdésében még lehet folytatni. A másik, itt a Gyuri átküldte az e-mailen a mindenfajta téma választási lehetőséget. Ez a Feri is azt mondta, hogy tisztaságról beszéljek, akkor, amikor láttam, hogy fönn van a házasság szentsése témát tudod, akkor arra gondoltam, hogy picikét nem árt beszélnünk a házasság szentségéről, akik protestáns testvérek, értsük rajta most a szent házasságot. Tehát mi is alapvetően templomba esküdni? Ugye annyiszor hallaszik ez a buta beszéd, minek még egy papír, meg nem tudom, micsoda. Miről is szól, ami keresztény gondolkodásunkban Isten színe előtt házasságot kötni? Egy picit hadd beszéljek el, egy fél órát, 4-8-ig mondjuk, és akkor még utána mindig a kommunikációról hadd adnék néhány szót. Szóval az elején azt szeretném még tudatosítani, hogy a katolikus gondolkodásunkban nem egyenlő a házasság szentsége, most így mondom, szent volta a templomi esküvővel. Sokkal több annál. Szóval mi a tartalma tulajdonképpen a keresztény házasságnak és lelkisége, ami ebből fakad persze? Az Efezusi levelet szeretném idézni első helyként. Ugye az Efezusi levél 5. fejezetének a mit tudom, hányadik versétől 20. verset kéne mondani. Arról szól, hogy a lányoknak először barátság tanulhat, de védjetek meg utána a fiútól. A feleség engedelmeskedjék a férjének, mert a férj ura az asszonynak, ahogyan Krisztus az egyháznak, a férj pedig úgy szeresse a feleségét, ahogyan Krisztus az egyházat. Tam-tam-tam, felette nagy titok ez, Krisztusra is az egyházon vonatkoztatom. Nagyjából mindegyik keresztény felekezet ezt tanítja, ugye? Miről szól ez a hely? Első pillanatra úgy tűnik, mintha a kereszténységen köröztül ugye a patriarkális családkép átmentődne a következő nemzedék fele. A nő az hallgasson, a férfi pedig beszélhet. Valójában miről van itt szó? Két fél mondattal Pál apostol, vagy az Efezusi levél talpra állítja a patriarkális családképet. Azt mondja, hogy a feleség engedelmeskedjék, mert a férj ura az asszonynak, ez még a patriarkális családkép, és most az első fél mondat. A feleség engedelmeskedik a férjnek, mert a férj ura az asszonynak, ahogyan Krisztus az egyháznak. Krisztus hogyan ura az egyháznak? Úgyhogy az utolsó vacsorán levette felső ruháját, kötény kötött maga elé, és oda térdel mindegyik apostol lába elé, elvégezve nem a szolga, hanem a rabszolga munkáját. Tehát első nekifutásra, akinek a feleség engedelmeskedni tartozik, az úgy szereti őt, hogy a legszolgaibb munkát is elvégzi körülötte. És akkor egy szép fokozás következik. A férj pedig úgy szeresse a feleséget, ahogyan Krisztus az egyházat. Maga Pál elmondja, Krisztus pedig hogyan szereti az egyházot? Úgyhogy keresztre ment érte. Utolsó csepp vérét adta érte. És miről szól a történet? Itt nem alá meg fölé rendeltség van a keresztény házasságban, hanem az egyik fel így mondja, hogy engedelmeskedj. Aki engedelmeskedik, az lemond az akaratáról. Az már nem önmagáért él, hanem a másikért. Aki pedig úgy szeret, mint Krisztus, aki az utolsó cseppét adta értünk, már nem önmagáért él, hanem a másikért. Tehát a házasság, a szent házasság, most így mondom, az miről szól? Két ember totális egymáshoz rendeléséről. Tehát amikor már úgy nehézé válna, akkor azért szabad megkérdezni a házasságban élőnek, hogy többen mi is a bajom. Legtöbbször az eredeti teljes önátadás csorbul. Nagy mesterek vagyunk abban, hogy visszalopkodjuk önmagunkat egymástól. Hosszan lehet erről beszélni. A másik, ami a keresztény házasság. Tehát ha ezt szoktam mondani, ugye, hogyha Jancsika mondja a Juliskának, hogy te akkor megesküszünk templomba. Mit mondunk mi keresztények ezzel egymásnak? Az, hogy ide figyelj, én úgy szeretlek téged, mondja Jancsika Juliskának, hogy egy életen köröztül képes vagyok megjelenteni neked, Isten Jézus Krisztusban hogyan szereti az embert. Erre Juliska meghatódottan ugyanezt mondja, hogy Jancsi, én is úgy szeretlek téged, hogy kész vagyok egy életen köröztül megmutatni neked szeretetemen keresztül, hogy Isten hogyan szereti Jézus Krisztusban az embert. Tegyük jellé a szerelmünket. Tehát keresztény házasságot kötni alapvetően azt jelenti, hogy jellé tesszük a szerelmünket Isten Krisztusban megnyilatkozó szeretetének jelévé. Ez a templomi esküvő. Tehát nem egy ceremónia, nem még egy prédikáció, hanem jellé tesszük a szerelmünket. És mert Isten végleges szeretettel szereti az embert, Isten nem tudja visszavonni például a megtestesülést, ezért is a házasság felbontatlan. Másrészt a felbonthatatlansága adódik az antropológiai vonatkozásból, az ember nem kísérleti nyúl szeret lenni, meg a szeretetnek a fogalmából, amely mindig teljes önátadás. Tehát ez lenne alapvetően, tehát a házasságban ugye megjelenítjük Krisztusnak a szeretetét, az új és örök szövetség. Ez ugye Amerikában, Divik, némely államban a kettő házasságot lehet, kétféle házasságot kötni, szerződéses házasságot, meg szövetségi házasságot. A szerződéses házasságban meg lehet állapodni, hogy akkor hány évre kötünk házasságot. Ja. És akkor válóper, ügyvédeknek nem jó, üzletes sökken, és akkor válóper nélkül lehet válni. Ez a szerződéses házasság. A szövetség az, aminek úgy Krisztusunk kitalálta a házasságot. Egy következő megközelítés. Ugye, már az Ószövetség kimondja, és lesz a kettő egy. Az új szövetségben, ahol Krisztus azt mondja, ahol ketten vagy hárman együtt vannak a nevemben, magam is közöttük vagyok, még inkább igaz az, hogy lesz a kettő egy. Ugye, mi történik a keresztény házasságban? Van két megkeresztelt figura. Egy fiú meg egy lány. És odalejtenek az úrasztal vagy az oltár elé, és erre bégik az eskünek a szavait, és lesz a kettő egy Krisztusban. Tehát épp egy protestáns szerző használja ezt a kifejezést, hogy létrejön a házasság test. Létrejön a házasság test. Tehát igazából a házasság kiszolgáltató szavak, ami meggyőződésünk szerint teremtő szavak, létrehozzák két ember egységét. És ebből az következik, hogy az ilyen szent házasságban, úgy fogom szerint szentségi házasságban, egymásnál időzni és Krisztusnál időzni ugyanaz. Ugyanaz. Ezt egy német folyóval olvastam, hogy szeretem elmesélni, hogy fekete erdei falvakban, katolikus szokásról van szó, amikor kimondja az ifjú pár a szentség kiszolgáltó szavakat, Isten szent színet feleségül veszek, feleségül megyek hozzád, akkor az egész templom letért el, mint ahogy nálunk újfontozáshoz szokás. Mert ahogy a kenyér és a bor külsőleg megmaradnak kenyérnek és bornak, de Jézus testévé és vérévé lesznek a mítünk szerint, ugye a szerelem is megmaradt szerelemnek, és most jelen valóvá lesz benne a Krisztus. Ez a házasság, a szent házasság. Tehát nem egy ceremónia, aztán még lehetne sok mindenről beszélni. Talán annyit mondanék, hogy a házasság az egyházhoz tartozik. Tehát egyfajta fölszenteltség az evangelizációra. Nálunk II. János Pál pápa mondotta ezt a kifejezést, hogy az a házasság, a család az első evangelizációs tím. Tehát a így mondta, hogy akit evangelizálunk, és aki evangelizál. Tehát egyszerre evangelizált és evangelizáló közösség. Ugye ebből fakadna az ősegyházi kifejezés, vagy elevenedik föl, azt mondom mindegyik egyházban, a család egyház fogalma. Ugye az eklézia az egyház, és a ekléziola, a pici egyház, a mini egyház, ez a család. Az előadót Mexikóban erről beszélt, hogy három dolgot kell felfedeznünk újra, a keresztény antropológiát, a bibliai antropológiát, nagyon fontos és lényeges dolog, a másik pedig a házasság szentségét, a harmadik pedig a családegyházat. A családegyház nagyjából azokat a funkciókat kéne fölmutatni, amit a nagy egyházaknak. Ugye az egyháznak sokféleképpen lehet el ezt mondani, alapfunkciói a koinónia, a kérügma, a liturgia és a diákónia, mondom magyarul mindjárt, csak könnyebb így elmondani. Tehát a koinónia a közösség, ugye, gyülekezet, ugye, mondják a német irodalomban, hogy a mai társadalom az Kühlschrank-Gesellschaft, ugye a hűtőszekrény társadalom. Hazaír a férj, hogy van a kajám, megtart a hűtőbe. És állva gyorsan bekapkodja ott a hűtőből. Ja, tehát valamikor még asztalközösség volt, család. Tehát a másik, tehát a koinónia közösség, hogy mai ilyen kép a mai házassági család olyan, mint a benzintöltő állomás, a családtagok befutnak, tankolnak, aztán mennek tovább. A egyik, a másik ez a koinónia, tehát hogy ez kéne legyen a családegyháznak, a másik az a kérügma, a tanúságtétel, házasságon belül nem is olyan könnyű. Igazából egy keresztény házasságban kéne tudni megosztani, amit a hitben aznap megéltem, megtapasztaltam. A hit hallásból, ez még a házasságon belül is. Nagyon kiment a divatból. Tehát koinónia, kérügma, liturgia, a liturgia, tehát a kis családi szertartások, tehát ahogyan keresztény módon megünnepeljük a születésnapot, házassági évfordulót, tehát nem profán módon, nem csak torta és kocintás. Azt gondolom, hogy protestáns családban van is ilyen hagyomány, miért ne lehetne igét mondani ilyenkor, miért ne lehet imádkozni az ünnepeltért. Tehát meg kialakítani a rituáliát. Amit a keresztény ember megünnepül, az van, amit nem ünnepül, meg az nincs. Tehát nagyon-nagyon a régi házasság és családot ugye összetartották a paraszti kultúrában, szinte kötelező rituálék. Ezek elvesztek. Tehát nem alakítunk ki rituálékat, nem tudunk ünnepelni. Megint hosszú lenne ezt kifejteni tovább. A következő, tehát a diákónia, egy házasságon belül is, ugye, létezik a szolgálat egymás fele. Na, ezt azért mondtam el, és akkor átérnék a második része, a harmadik most márkor, amit szeretnék mondani, az a kommunikáció. Tehát, mert szerintem mindegyik egyház, ha komolyan vesszük ezt, hogy egy házasság test jön létre a házasság kötéskor, akkor nem is arról van szó, hogy a házasság hétköznapjaiban nekünk fabrikálni kell egy egységet. Tulajdonképpen a szent házasságban ugye a Szentlélek létrehozza az egységet, a Szentlélek az egység lelke. Csak egymás fele megtapasztalhatóvá kéne tenni azt az egységet, amit a házasság létrehoz kettő ember között. Hadd tegyek zárjelbe valamit. Szóval meg kell különböztetni három fogalmat, amit mi szinonimaként használunk. Van a házasság intézménye, van a, most így mondom, szentségi házasság, a szent házasság, és van a család. Ami ma korunkban kikezdett, az a házasság intézménye. És ha a házasság intézménye düledezik, akkor nincs mire települjön a házasság szentsége. Szent volta. Ez az alépítmény, fölépítményféle probléma. És még hozzá kell tenni, hogy a család kiinduló pontja és célpontja a házasság. Tehát nekem az veszélyparipáim közé tartozik, hogy amit a gyakorló házasságnak, vagy már családdá bontakozott házasságnak vigyáznia kell, az mindig a házasság. Nagy intenzitással. Mindig a házasság kell vigyázni. Szóval nem szabad, mikor családdá bontakozik a házasság, nem szabad, hogy családért éljünk, és közben a házasság elúszik. Ez a legjobb keresztény házasságban is nagyon nagy éberséget és erőfeszítést kíván, hogy vigyázzuk a házasságot. Amikor így embereket meghallgatok, mindig ez a veszőparipám, hogy meg kell, hogy mikor beszélgettek egymáshoz. Ha látom azt, hogy mert mondja a fél, hogy hát a feleség nem akar velem együtt lenni, neki már nem kell. Akkor mindig mondom, hogy sose szabad a férnek elhinni, a feleségnek nem kell. Nem kell a lélek nélküli testiség. Ha van közöttük élő kommunikáció, olyan feleséggel nem találkoztam, aki ne adná magát készséggel a férjének. De ha nincsen kommunikáció, akkor nagyon sokszor hallom ezt a panaszt. Ez hazugság. Nőnek a rágalmazások. Tehát amire vigyáznunk kell, az mindig a kommunikáció. Mindig a kommunikáció. Még egy másik ilyen összefüggés, amit szólni konkrétan róla, amit el szeretek mondani. Hadd helyezem be egy másik nagy összefüggésbe a kommunikációt. Ugye egy ember önmagában is, de kapcsolataiban is három síkon épül. Lelki síkon, szellemi síkon és testi síkon. Ugye a lelki sík nálunk gyakorló keresztényeknél jelenti a közös imádságot, közös szentírás olvasást és sok minden mást. Ez a lelki sík. A szellemi sík jelenteni, az lelki síknek az egyik fele ez, a másik az a kommunikáció, fogok mindjárt beszélni összetesebben is. A másik a szellemi sík, amikor tudunk szellemi dolgokról beszélni, egymás munkáj után érdeklődni. Ez a szellemi sík. A harmadik pedig a testi sík, ami mindig következménye az első kettőnek. Önmagában az nem tud létezni, csak a kuplerájokba. A a lelki síknak, tehát most nem az, hogy beszéljek a lelki életnek a közösségéről, bár fontos lenne, a kommunikáció, mint a lelki egység építője. Hol kezdődik a kommunikáció? Mindig Martin Buber szoktam idézni, aki azt mondja, hogy a kommunikáció kezdete az én-te kapcsolat. Az én-te kapcsolat. Én ezt kapcsolatban nincs kommunikáció. Tehát ha nekem van kisebb rendőrségi érzésem, akkor rajongója leszek a páromnak, és nem tud egyenlő párbeszéd kialakulni két ember között. Ha lenézem a páromat, akkor azért nem tud dialógus kialakulni két ember között. Szóval utóbbira, hadd mondjam el, hogy jött egy idősebb hölgy, elmert akkor mondani, úgy történt, hogy megesküdtek, és összehordták a dolgaikat. Oda került a fiúnak a bizonyítványa is, amiről sose volt szó. És hát kiderült, hogy nem éppen kirakatba való volt. És mondta a feleség, hogy attól kezdve kezdtem szégyenni a férjemet. Hogy társaságból leégett. Ez az én ezt kapcsolat, ez. Az ellenkezőre példa, amikor egy pedagógus és egy orvos érteljük a házasságban, a hölgy volt a pedagóga, és a fiú, nem tudom, hát is szakvizsgált tette, vagy pedig PhD-t, nem tudom, mit csinált, és a feleség sose kérdezte, hogy állsz a munkáddal. Volt egy munkatársnő a fiúnak, aki megkérdezte. Lett is vele, van szerelmi háromszor, csak úgy zörgött. Tehát mindig én-te kapcsolat, tehát az egy nagyon nagy feladata minden házasságnak, hogy a kisebb rendűségi érzést kiszeressük egymásból. Tehát mindegyikünknek lehet valami nyomorúsága, testi, szellemi vagy lelki sebe, sérülése. Ezt tudni kell, és kiszeretni egymásból. Szóval én-te kapcsolattá tenni a kapcsolatot. Mert ha rajongója vagyok a párnak, az se jó, mert nem lesz belőle egyenlő emberek dialógusa. Ha lenézem a pár,